Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorában a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak itt a Kontakt Rádión. Ezúttal Thotmesz művészeti műhelyébe látogatunk el, és hogyha fölmennek a Kontakt Rádió honlapjára, a műsoroknál a Fáraok Földjén műsorát megkeresik, és ott a mai napi témára rákattintanak, akkor egy fényképet fognak látni, amelyik egy sírból ábrázol egy jelenetet, három sávban láthatók ott különböző személyek. Erről a képről lesz szó, illetőleg arról a sírról, amiből a jelenet származik. Mielőtt azonban ebbe belekezdenénk, előtte a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság hétfői programjára szeretném fölhívni a figyelmet. Rózsa Erzsébet fog előadást tartani az Arab Tavasz címmel. Ez az utóbbi időben, február óta Egyiptomban, illetőleg az arab világban zajló átalakulásokról szól, úgyhogy mindazoknak, akik szeretnék ezt megérteni, szeretnének jobban belepillantani, azoknak nagyon tudom ajánlani. A Nemzetek Házában 5 órakor kezdődik. És akkor most térjünk rá a mai adásunknak a témájára, tehát erre a bizonyos jelenetre. Hogyha megnézik a képet, akkor egy nagyon szép színes képet látnak itt, amit Userhat nevű embernek a sírjából vettünk, és ez a jelenet, ez a sírnak az úgynevezett kereszt folyosójában található. Ez azt jelenti, hogy a 18. dinasztia idején, amikor Userhat élt, általánosan elterjedt volt az magánsíroknak az építésében, Tébában, hogy T-formában készültek a sírok. Volt egy udvar, ami megelőzte a sírokat, volt egy kis bejárati benyíró, és ezután volt egy úgynevezett kereszt folyosó, vagyis egy olyan folyosó, amelyik jobbra meg balra nyílt, és volt egy folyosó, egy egyenesen szemben a sír végeig haladó folyosó, amelynek a végében pedig egy kicsi fülke volt, az a fülke, amit szoborfülkének szoktunk nevezni, és ahol a sír tulajdonosát családja körében ábrázolták rendszerint szoborformában, innen a neve. Ez a szobor ebben a sírban nem maradt meg, pontosabban a sír tulajdonos Userhat feleségének a lába maradt csak meg. Ebből meg lehet állapítani, hogy mind a ketten ültek, hiszen a feleség, hogyha ült, akkor biztos, hogy a férj is ült, és azt is meg lehet állapítani, hogy elég nagy méretű volt, nevezetesen minden valószínűség szerint ember nagyságú volt ez a két szobor. Mutnoferetnek nevezik egyébként a feleséget, tehát ő ült Userhat mellett. Hogyha megnézzük a sírnak a szerkezetét, dekorációja jellemző a korára, vagyis hogy a mindennapi élet jelenetei, a tulajdonképpen a képekben elmesélt életrajz, az a kereszt folyosóban látható, míg a túlvilági élettel, a temetéssel kapcsolatos jelenetek azok a Hosszanti folyosóban jelennek meg. Most ki is volt Userhat? Userhat egy nagyon érdekes személyiség volt, aki II. Amenhotep fáraónak a korában élt, a sírfestményei stílusa alapján nagy valószínűséggel túlélte II. Amenhotepet, és a fia IV. Tutmozisz fáraó korában halt meg. Viszont nagyon érdekes, hogy nem akárhol nevelkedett, hanem a királyi udvarban, minden bizonnyal II. Amenhotep fáraóval együtt nevelkedett a királyfiak között, és így személyesen is jól ismerte a királyt. Ennek köszönhető, minden valószínűség szerint, hogy a sírjában maga a király személye is megjelenik. Különböző hivatalokat is nyilván azért kaphatta meg, mert ismerték az udvarban, és ennek következtében bíztak abban, hogy jól fogja végezni a munkáját. Így ő Amon papságához csatlakozott, ott a marhákra felügyelt, és az egyik címe Amon marháinak írnoka és felügyelője. Tehát Userhatnak a címei között van az Amon marháinak az írnoka és felügyelője, de emellett további címei is vannak. Ilyen további címe például a királyi írnok cím, ami jelzi, hogy ő írástudó volt, de emellett a királyi hírnök címe is volt, ami azt jelzi, hogy közel állt az uralkodóhoz. Volt még egy érdekes címe, a kenyeret számláló írnok alsó és felső Egyiptomban, ami megint csak azt jelzi, hogy az adókkal kapcsolatban állt, tehát a terményeket, a javadalmakat nem csak Amon templomának a marháinál, hanem a gabonánál is ő vette számba.
Bocsánat, azt még megértem, hogy a marhákat megszámolták, hiszen manapság is van marha számlálás. A kenyeret viszont hogy a bánatban tudták megszámolni, hiszen attól függően, hogy abból a megadott lisztmennyiségből kisebb vagy nagyobb kenyereket sütöttek, most kisebb vagy nagyobb arányban számoltak?
Az átlag méretet, tehát volt a tébetűvel jelölték a kenyeret, ez a bizonyos cipó formájú kenyér, és ennek minden korszakban adott volt az a gabona mennyiség, ami az előállításához szükséges volt. Tehát tulajdonképpen itt a kenyerek megszámlálása az a gabona összeírását jelentette, a gabonát mindjárt átszámították, hogy ez mennyi kenyérnek felel meg, mert ugye a felhasználása a gabonának az nagyon sokrétű volt. Az egyik felhasználása a fizetési eszköz volt, vagyis a béreket gabonában fizették ki, és ebben az esetben, hogy kinek mennyi sör, mennyi kenyér, mennyi olaj járt, lényeges volt tudni ennek a bizonyos kenyérnek a mennyiségét. Tehát itt erről van szó, hogy a mennyiséget ilyen formában tekintették át.
Volt valami etalon a kenyér méretre?
Vannak olyan edényeink, amikben kenyeret készítettek, kenyérformák, és ezek nagyjából mindegy formák, tehát volt ilyen. De azt is hozzá kell tenni, hogy az egyes korszakokban különböző méretek voltak. Ez is folyamatosan változott, ugyanúgy, ahogy a készítési technológia is fejlődött és alakult, ami nem jelentette azt, hogy a korábbiakat nem tartották meg, csak nem az volt az általános. Tehát ilyen módon minden egyes korszaknak megvolt a maga kenyere, a maga divatos kenyérformája.
Ez feltehetőleg némi visszaélésre is adhatott lehetőséget.
Biztos, hogy volt ilyen. Tudunk róla, nem ebből az időszakból, arra messzid a korból bőségesen tudunk meg a későbbi zavaros időszakok idején is. Vannak ennek konkrét nyomai.
Volt esetleg valamiféle büntetés, hogyha a pék a kenyérből kifelejtette a lisztet. Középkorban volt, mármint az európai középkorban. Hát az... Ezt nem tudom, hogy az egyiptomi ókorra milyen formában lehet átvinni.
Hát az az igazság, hogy az egyiptomiaknál a pék nem nagyon tudta kifelejteni ezt, hogyha mondjuk Ámon papjainak a szolgálatában állt, vagy hogyha a királyi házhoz tartozott, vagy valamelyik nagyúrnak volt a pékje, mert ő akkora mennyiséget kapott, amennyivel dolgozni kellett, és konkrétan tudta, hogy neki mennyit kell ebből előállítani. És ott volt a felügyelő, aki felügyelte mindezt a folyamatot. Tehát a felügyelő volt az, akit tudott manőverezni.
Értem.
Visszatérve a további címekre, még egy címet szeretnék megemlíteni, ami most már nem Userhát címe volt, hanem feleségének a címe, akit tehát Mutnoferetnek neveznek, a tökéletes Mut, Ámon Isten felesége, ezt jelenti a neve, hogy királyi ékesség, vagyis ez azt jelenti, hogy ő is a palotában, a háremhez tartozott. Tehát nem akármilyen személyiség volt a felesége, hanem könnyen elképzelhető, hogy maga a fáraó választotta számára a hárem körzetében élő hölgyek közül, tehát lehet, hogy még a fáraónak is valamilyen távoli rokona volt, olyan értelemben, hogy valamelyik háremhölgynek volt a gyermeke.
Én inkább arra gondolok, hogy esetleg gyengéden szolgálta a fáraót.
Ez is elképzelhető, nincs kizárva, minden esetre nem egyetlen királyi ékesség, mert aki egyetlen királyi ékesség, ott gyanús, hogy ő volt az egyetlen. Ő egy volt a sok közül. Ugye második Amenhotep fáraóról tudjuk, hogy ő nagyon sok asszony tartotta háremében, mert korábban az volt a gond, hogy nem volt fiúörökös, és ő mindenképpen akart elegendő fiúörökös nemzeni, hogy ne legyen ilyen probléma.
Én nem tudom, miért gondolják a férfiak azt, hogy ha nem születik fiú gyermekük, az csak a nő hibája lehet. Esetleg a fáraónak voltak hibás génjei.
Második Amenhotepről nem tudunk, hogy elődeit hibáztatta volna, vagy hogy a hölgyeket hibáztatta volna. Ő egyszerűen biztosítani akarta, hogy ha sok van, akkor biztos lesz.
Vagy inkább mondjuk azt, hogy szerette az a nőket.
Viszont a nevük a forrásokban nem nagyon fordulnak elő. Tia, aki nevezetes személyiség volt, őnek is a nevét csak véletlenszerűen ismertük meg.
Bocsáss meg, visszatérve, mert ez azt hiszem a hallgatókat is igencsak érdekli, jobban, mint a kenyér súlya, hogy lehet-e tudni, hogy mondjuk második Amenhotep házatáján hány asszony serénykedett a háremben?
Számszerűen sajnos nem tudjuk, csak azt, hogy sokan voltak.
Értem.
Visszatérve tehát Userhát sírjába, ezt a sírt is egy udvar előzi meg, ahogy ebben a korban szokás volt. Ez az udvar kicsit szokatlan formájú, ugye az egyik oldala be van szelve, ami minden bizonnyal a helyszínnek köszönhető. Több oka lehet, az egyik ok az lehet, hogy például Userhát egy már korábban elkezdett sírba költözött bele, azt fejezte be. Lehet egy olyan oka, hogy nem tudták kivágni megfelelő formában a sírt valamilyen nehézség miatt, mondjuk egy szomszédos sír miatt, és lehet elméletileg még olyan is, hogy az udvart utólag, amikor már teljesen készen volt a sír, akkor készítették, és az akkori viszonyoknak megfelelően. Hát ez a legkevésbé valószínű, de azért teljesen kizárni nem lehet. Minden esetre belül tehát teljesen szabályos volt, és ahogy az udvarról belépünk, van egy kis ilyen beugró, a bejárati rész, amit szintén díszítettek, és itt a díszítés az áldozati jeleneteket jelenített meg, különböző isteneknek, ugye Osiris mindkét oldalon, mint a halottak istene elmaradhatatlan volt, és az egyik oldalon Anubis és Háthor szerepelt még, a másik oldalon Ré, Harachti és Amon-Ré. Ahogy így beléptünk, akkor a keresztcsarnokba érkeztünk, jobb oldalon megint csak először áldozatokat mutatott be. Most már nem egyedül Userhát, hanem feleségével és az egyik lányának a társaságában. Majd utána jött ez a bizonyos gabona felmérés, ami ugye a kenyérhez szükséges volt, és egyéb mezőgazdasági jelenetek, mert hát a gabonát azt elő is kell állítani, meg is kell termelni, tehát azt is szívesen ábrázolták az egyiptomiak, majd jöttek a különböző ládákat hozó emberek, és fölvonultatták a marhákat, hiszen a marhák ugye nagyon fontosak voltak életében, hát meg kellett őket számolni, és villogozták őket, hogy egyértelmű legyen a tulajdoni viszony.
Mi volt a ládákban, bocsánat?
Az sajnos nincs fölírva, de van itt egy fölirat, amiből nagyon sok mindent megtudunk, mindenféle jó dolog hozása ezen pásztorok által. Tehát ez volt a ládában. Utána elérkeztünk a folyosónak a végére, és itt a halotti sztéléjét helyezték el, tehát a halotti sztélén szokás szerint a halotti áldozatnak a jelenetét lehet látni, és a szokásos áldozati formulákat, majd pedig Userhátot, amint két lányával és fiával mutat be áldozatot, és itt van az a bizonyos jelenet, amit elég sokszor szoktak idézni, hogy ott ülnek feleségével együtt, és ott alul, a felesége alatt ott van a kis cerkóf majmocska, meg egy tükör, mint a kis kedvenc állatocska, és ugye Userhát is oda akarta rakni a számára legkedveltebb dolgokat, nem maradhatott el a tegez, és az írószerszámok, mert hogy nagyon büszke volt az ő írás tudására, illetőleg hivatali tevékenységére, mert hogy azért az író eszközök ezt jelezték.
Bocsánat, a majmocska meg a tükör annyit jelentett, hogy a nő kissé, hogy is mondjam, hiú volt?
Tükör azt jelentette, hogy ő szerette a szépséget, ez nem biztos, hogy hiúságot jelent, ugye az egyiptomiak úgy gondolták, hogy ami szép, az jó, ami csúnya, az rossz, tehát ezzel ő jelezhette a túlvilági lét számára, hogy ami jó, az ugye tökéletes, az ugye olyan, ami érdemes a tovább élésre, az örök életre. Tehát lehetett egy ilyen felhangja is a jelenetnek, tehát a tükör jelenlétének. A majmocska viszont biztos, hogy azért volt ott, mert kis kedvenc állatocska volt. Ugye macska, kutya és cerkóf majom, ezek voltak a kis kedvencek akkoriban, úgyhogy nyilvánvalóan a túlvilágon nem kívánt megválni ettől a majmocskától.
Apropó, erről jött eszembe, hogy én ezt nem láttam, bevallom, szégyenkezem. Maga a hölgy szép volt?
Tehát az ábrázolások alapján a kora átlagának felelt meg, ugye az egyéni vonásokat ebben az időben nem nagyon hangsúlyozták ki. Tehát úgy ábrázolták, mint bármelyik hölgyet, szép, hosszú haja volt, ami ebben az időszakban divatos volt, nyilván parókát is viselt, és hát büszkén ült egyenes tartással férje mellett. És a korának megfelelő öltözetben ábrázolták szép fehér, kifehérített vászonruhában. Most ugye visszaértünk a keresztcsarnokban, a bejárattal szembeni oldalra, most ha tovább megyünk a másik oldalra, vagyis a bal oldalon, akkor egy ünnepi jelenetet látunk. ott van az a bizonyos jelenet, amikor hárfán játszik egy férfiú, és egy hölgy oboán játszik mögötte, és csattogtatóval vannak felszerelve további hölgyek, hogy megfelelő zenét biztosítsanak a lakomázók számára. Zenéltek, és hát ott látjuk a lakomázókat is, meg azt is megtudjuk, hogy ezek nem akármilyen hétköznapi lakomán voltak, ugye ez a mindennapi élet jelenet sorában van benne, és a mindennapi élethez hozzátartozott a völgy ünnepe, amikor a halottakat megtisztelték, azzal, hogy meglátogatták őket, áldozatot mutattak be nekik, tehát ennek a részleteként lehet itt ezeket a zenészeket látni, illetőleg mindazokat a hölgyeket, akik részt vesznek a lakomán.
Ha már itt tartunk, jövő héten lesz halottak napja. Tehát nálunk is kimennek a temetőbe, igaz, ugye, hogy nem esznek, isznak és zenélnek, de azért virágokat visznek a halottaknak. Abban az időben esetleg valamiféle díszítést kaptak?
Igen, sőt, ámoncsokrát is elkészítették ekkor. Halottakhoz is vittek virágcsokrokat, gyönyörű, szép, nagyméretű virágcsokrokat is készítettek. Hát a lakoma jeleneteken lehet látni, hogy egy-egy virágcsokor néha több méter magas volt, amit úgy értek el, hogy a papirusz növénynek ugye elég magas és szilárd, kemény szára van. Tehát ehhez a papirushoz néhány papiruszt kihúztak, többől kivágtak, és ehhez kötözték hozzá a többi virágot, nagyon szépen elrendezve, fokozatosan így csokrokba rakva díszítették, és ez egyúttal nem csak dísz volt, hanem illatot is árasztott, mert hogy lótuszvirágokat is raktak bele, és tudva legvőleg a kék lótusz az nagyon illatos növény volt. Meg hát nyilván más illatozó növények is voltak benne. Úgyhogy ezeket is vitték, sőt, ebben a sírban is ábrázolták, ugyan ezen az oldalon, a szemközti falon jelenik meg ámoncsokrának az átnyújtása például. Viszont ezen az oldalon még ott látható az a jelenet, amiről most mi beszélni kívánunk, mert hogy ott van több sorban a hajvágásra felsorakozó katonák, no meg nem csak hajvágásra sorakoznak itt föl, ugye több sáv van, olyan sáv, amelyikben a kenyérért állnak sorba. És ott van a korbáccsal a felügyelő, aki árgus szemekkel figyeli, hogy mindenki annyi kenyeret kapjon, mint amennyi jár neki.
Nem lenne jó most egy kis zenét hallgatni, és utána folytatni a fiúkkal? Ja, bocsánat, a katonákkal.
Jó, hallgassunk zenét, aztán folytatjuk.
غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok földjén című műsorban, ahol ezúttal Totmesz művészeti műhelyében, Uszerhát sírjában járunk, és a síron belül pedig eljutottunk egy olyan jelenethez, ahol három sávban Önök is láthatják az embereket, amint felsorakoznak.
Igen, hát éppen itt akasztottuk össze a bajszunkat Hédivel, mert van egy jelenet, az egyik jelenetben a katonák a borbély, vagy azt nem mondhatom, hogy fodrász, de a borbély előtt állnak sorban, és az ott, hogy is mondjam, vagdalja a hajukat, és amikor én azt mondtam, hogy kis kopaszok, akkor Hédi azt mondta, hogy nem, kopaszok, azok csak a papok lehetnek. De hát régen nálunk Magyarországon a bevonuló katonákat szintén így megnyírogatták, és őket hívták kiskopasznak. Na, megegyeztünk abban, hogy itt Egyiptomban viszont kopaszok csak a papok lehettek. A katonákat természetesen azért nyírták meg, hogy könnyebben tudják megmosni a fejüket, könnyebben tisztán lehessen tartani, ne tetvesedjenek el.
Ugye a katonák néha nagyon sanyarú körülmények között éltek, hát nem véletlenül, hogy a Mesterségek dicsérete az az inkább elítéléséről szóló műben pontosan a katonákat is azok között, az emberek között említik, akiknek rendkívül rossz az élete, és akik végül is tulajdonképpen hivatásuk áldozataiként nagyon gyakran még az életükkel is fizetnek.
Egyébként ezen gondolkodtam már régen, hogy hogyan lett valakiből katona? Besorozták, jelentkezett, vagy valami egyéb módon?
Hát ez attól függ, hogy az a 3000 évnek melyik időszakában járunk. Abban az időszakban, ahol most járunk, a 18. dinasztia korában, ekkor hivatásos katonák voltak már, tehát nem volt kötelező elmenni katonáskodni. Természetesen, hogyha valami gond volt és kevés volt az ember, akkor erővel is besorozták, elhajtották az embereket katonáskodni, de normál körülmények között jelentkezni lehetett katonának a katonai pályára, és a katonai pálya, a parasztság, az egyszerű emberek körében elég népszerű volt. Tudnélik, hogyha valaki a katonai pályán megfelelően állt helyt, akkor előmenetele lehetséges volt. Tehát elég magas rangokig el lehetett jutni. Úgyhogy ez egy eszköze, egy lehetősége volt a felemelkedésnek. Úgyhogy akik arra fizikailag alkalmasak voltak, azokat szívesen adták be katonának. Megtanultak írni, olvasni alapszinten, tehát nem azt mondom, hogy ők olyan jól tudtak írni, mint az írnokok, de alapszinten el tudtak tájékozódni a betűvetésben, és nagyon sokat tanultak a harcászattal kapcsolatban, birkózás, fegyverforgatás egyformán hozzátartozott a képzéshez.
Na most a katonák feladata mondjuk egy város lerohanása volt. Akkor az ott talált értékek, azok kit illettek?
Hát az értékek egy része az övék lett. Nagyobbik része az az állami, vagyis a fáraóé lett. De hát a katonák, ha hadjárat volt, olyankor volt az, hogy lerohantak egy-egy várost. Az esetek zömében azért nem mindig voltak hadjáratok. Tehát voltak olyan időszakok, amikor békés idők voltak akár évekig is. És ilyenkor a rendfenntartásban vettek részt, sőt, még beosztották őket fizikai munkára is, mondjuk csatornaásásra például.
Úgy látszik, nem változik az idő, illetve nem változnak a szokások az idők folyamán.
Viszont ezen a jeleneten, akkor most visszatérve ide a sírba, itt lehet látni, hogy különböző rangú katonák voltak, különbözőképpen voltak fölöltözve. Vannak olyan katonák, akiket éppen itt nyírnak is, akik egyszerű ruhába öltöztek, és kisebbnek is ábrázolták őket, a földön kuporognak, van olyan, aki összehajtható széken ül, rendes székre nem nagyon tellett nekik. Voltak, akik zsámolyon ültek, tehát különböző lehetőségeik voltak. A legfelső sorban meg olyan nagyon szépen, elegánsan fölöltözött katonák vannak. Nyilván ők voltak a mi tisztjeinknek megfelelő, kisebb-nagyobb csapatoknak a parancsnokai. Tehát ott is megvolt az a tagozódás, ami a társadalom más részeiben, viszont a hajak az minden minden szinten rövidek voltak, tehát nem kopaszok, hanem rövid hajúak voltak, és úgy tűnik, mivel, hogy Userhátnak a sírjában ezt ábrázolták is, hogy nem egyénileg kellett gondoskodni a katonáknak arról, hogy ők elmenjenek és levágassák a hajukat, hanem ezt a fáraó, illetőleg a hadseregnek a fenntartója, mert ugye voltak olyan időszakok, amikor magánhadseregek is voltak, illetőleg különböző személyeknek lehettek hadseregei, ők maguk gondoskodtak a katonáknak az ellátmányáról, és az ellátásnak a részét alkotta az, hogy borbélyról is gondoskodtak.
Na most, ha megnézed a katonákat, tehát megnézed a katonák sorát, például itt Userhátnál is, miben különböznek ruházatilag? Mert hát mondjuk nem csak egy ágyékkötőben jelentek meg a hadszíntéren, hanem különféle öltözékeik voltak.
Hát igazság szerint nem volt olyan sok öltözékük, bizony ágyékkötő, vagy pedig szoknya volt az, amit ők is viseltek. A lábukon is nagyon sokáig nem mezitláb voltak, tehát azokat a hatalmas gyaloglásokat, amiket az expedíciók jelentettek, azokat is nagyon hosszú ideig gyalog és mezitláb tették meg.
Hát az víziló bőr kellett a talpukon, hát...
Megkeményedett a talpuk éppen eléggé.
Meg nagyon megkeményedhetett.
Igen. Hogyha itt most megnézzük ezeket a képeket, akkor lehet látni, hogy tulajdonképpen akik legalul vannak, nagyon egyszerű ruhában vannak az alsó két sorban. Úgy néz ki, mintha valójában csak egy ágyékkötő lenne. Akik följebb vannak, őnekik már masnival van megkötve a ruhájuk, aminek ugye semmi nyoma nincsen az alsóknál. És aki velük szemben egy pálcával áll, szélesebb a szoknyája, teljesen összeér, és a középen a óbirodalom idején szokásos háromszögletű masnira emlékeztető, hosszú, szélesedő masni látható. És még valami,
póló van rajta.
Fölül, minden fölött, még van a bőr színe az világosabb, rózsaszín, és ez nem véletlenül rózsaszín, azért, mert ott van a bebújhatós kis ing. Tehát még az is van rajta.
Mondom, hogy pólója van.
Igen, is meg nem is. Tudnélik, a pólónál ugye van egy kerekkivágás, ennél pedig nem csak kerekkivágás van, hanem a kivágásnál, ahogy a népviseleti ingeknél szokás, van még egy ilyen hosszanti csík is középen lefelé, hogy a nyakig fölérhessen az oldala, de ugyanakkor a fej mégis beleférjen.
Te Hédélnek hány keze van?
Ők ketten vannak. Ketten vannak, egymás mögött vannak. Párosával láthatok mindenütt. Két feje is van, két keze elől, két keze hátul, két lába, és egészen kicsi különbség van a két láb között, de színben is ott a hátsót azt egy árnyalattal virágosabb lábbal ábrázolták a festő.
Na most itt a legszélén, a jobb oldalon.
Igen.
Ez esetleg egy núbiai ember lehet, aminek csak a fele látszik?
Igen, ő valószínűleg egy núbiai, de ő már egy másik jelenet. Ő azok közé tartozik, akik itt már hozzák ezeket a mindenféle felszerelési dolgokat. Tehát ő nem katona. De igen, ő núbiai, azért ilyen sötét a bőre. A legalsó sorban ott látható kétszer is a borbély, és nagyon érdekes ez a jelenet, ritka jelenet, hogy borbélyt ábrázoltak volna a sírokban munka közben. Lehet látni, hogy a hajvágásnál egyforma hosszúra vágták a hajakat, tehát fölfésülte a hajat, hogy fölálltak, és akkor utána egyik oldalon fogta, és a másik oldalról egy éles eszközzel, ilyen késfélével, pengével vágta le a hajat.
Egyébként ritka emberi ez a jelenet, legalábbis itt az alsó sor, ahol egyik ember térdére hajtja a fejét, és úgy pihen, vagy lehet, hogy el is alszik, a másik az elgondolkodik, a harmadik az ugyan a borbély kezei között van, de közben megbeszélést folytat a vele szemközlévővel. Szóval annyira emberi ez az egész, ami ritka, legalábbis a korabeli sírokban.
Igen, ez egy ritka jelenet. Egyébként itt a sírban Krisztina Zébert vizsgálta ezt a sírt művészeti szempontból, és arra a megállapításra jutott, hogy 3 festő dolgozott itt egyszerre. Ugye 180 cm széles a folyosó. Ez egy annyira kis szűk hely, hogy itt azért olyan sok ember nem fér el egymás mellett, tehát nem lehetett az, ami a nagy királyi sírokban, hogy van előrajzoló, van, aki ilyen szint, van, aki olyan szint fest, párhuzamosan több csapat dolgozzon. Itt néhány ember fér csak el, és amit szoktak mondani, hogy az egyiptomi síroknál előre egy négyzethálót fölrajzolnak, vagy legalábbis a vezető vonalakat fölrajzolják, annak itt nincsen nyoma. Tehát itt minden valószínűség szerint úgy a minta alapján, ami vagy egy osztrakonon, vagy egy papíruszon volt, vagy a fejében a mesternek, egyenesen a falra fölrajzolta az egyes formákat, és utána kifestette. Na, közöttük 3 különít el Krisztina Zébert, egyikük volt az, aki ezt a jelenetet is megfestette, és ennek a jelenetnek a festőjét nagyon szabad embernek érzékelte, aki a konvencióktól nagyon sok mindenben eltért. Tehát nagyon sok újítása volt, nem ragaszkodott 100%-osan a hagyományos szabályokhoz. Ennek ellenére, hogyha ránézünk a képre, azért ez mégiscsak senki nem gondolja, hogy ez nem egyiptomi lenne, annyira egyiptomi, de az egyiptomin belül éppen ilyen apró mozdanatok miatt, amiket te is említettél, egy különleges kis csoportot alkot.
Egyébként teljesen olyan, mintha 3 korszak lenne, vagy mondjuk 2 korszak lenne a művészetben, mert ez a legalsó kép annyira amarnai, tehát annyira emberi. Ezek a figurák itt annyira, hát nem is tudom, szóval élnek, valósággal élnek. A felső részen ott a tisztek merevek, előre tekintenek. Hát szóval a középső rész az már egy kicsikét változatos, ott kicsit magukba roskadnak, de legalul, mondom itt, ezek a széken ülő, guggoló, kicsit elalvó, menet közben elalvó, vagy esetleg fodrászkodás közben fecsegő emberek, szóval annyira egészen mások, hogy az ember egész megrendül tőle.
Most ismét egy kis zenét hallgatunk, majd a zene után egy bejátszás fog következni egy riporttal, amit egy 10 éves kislánnyal készítettem. Megmutattam neki ezt a képet, és megkérdeztem, hogy mit lát rajta.
انسى قلبي مهما تنسى زيد في قلبك نار وأسوا قلبي بيحب الحياة بكرة يلقى ورسا وانسى قلبي مهما تنسى زيد في قلبك نار وأسوا قلبي بيحب الحياة بكرة يلقى ورسا فكر قلبي يعني حيث الطريق لو بيعني إياك تفكر قلبي يعني حيث الطريق لو بيعني بكرة تجري سنين وراك وارفضك والكون سمعني وانسى قلبي مهما تنسى زيد في قلبك نار وأسوا بيحب الحياة بقى يبقى هواه ورثا آخر كلام بينك وبيني اسمعك مهما تناديني اخر كلام بينك وبيني مش هسمعك مهما تناديني هي مرة وقلبي تاب من هواك ومن حنيني وانسى قلبي مهما تنسى سيب وقلبك لا سوا قلبي بيحب الحياة
ezen a képen?
A képen az emberek ott állnak, megülnek, és az álló ember a másik embernek a fejére rak valamit, a fején csinál valamit, és egy másik meg a fa tövében ül a földön. Ő egy széken ül. Nem megy egy asztalon.
Mi a helyzet a második sávban?
Sorban ül három emberke, és valamire várnak. A felső sorban egyiknél hat emberke nézi a másik kettőt, ahogy a pálcát felemeli, nyolc pedig mögöttük áll. A 8 és a 6 ember között van egy valamilyen fa. Akkor, mint az ember.
Kedves hallgatóink, önök tehát a Kontaktrádióban a Fáraok Földjén című műsornak Thotmesz művészeti műhelyét hallják, és Userhátnak a TT56-os sírjáról beszélgetünk, mely második Amenhotep korában készült, nagy valószínűséggel, de elképzelhető, hogy negyedik Thotmesz idején fejezték be, és amelyet nagyon régóta ismerünk, már 1827-ből ismertek képek, hiszen Wilkinson művében ekkor közzétette, később pedig például Lepsius is ellátogatott ide 1842-ben, a megnyitása 1903-1904-re tehető Robert Montnak a feltárása során, és többször restaurálták, az első restaurálása 1932-36-ban történt, ekkor betonnal a repedéseket kiegészítették, hogy a sír biztonságát statikailag megerősítsék, később 56-ban is, majd 1986-ban újból restaurálni kellett. És még azt is érdemes elmondani, hogy már az ókorban restaurálták ezt a sírt, tudnélik Amon neveit és Mútnak a neveit több helyen kivésték még az Amarna-korban, és az Amarna-kor után ezeket újból kiigazították, de nem rendszeresen és nem mindegyiket, hanem csak egy részüket. A sírban érdekes kopt rajzok is, keresztek és rajzok is találhatók, amik az itt élő szerzeteseknek a nyomait őrzik. Az a jelenet, amiről beszéltünk, az a kereszt folyosóban van, és pedig a jobb oldalán látható, és az a három sor, amit láttunk épp az előbb, egy kislány leírásában nagyon jól szemlélteti a sírban megjelenő különböző művészi színvonalon elkészített különböző művészi koncepciójú képeket. A kislány nagyon érdekesen rögtön felfedezte, hogy itt a felső, legfelső sorban két ember van egymás mellett. Az, ami a felnőttek számára nehézséget jelent a fölismerésben, neki magától értetődő volt, és nagyon szépen érdekesen leírta az alsó két sávnak is a tartalmát, de nem tudta igazából értelmezni ennek a bizonyos hajvágásnak a jelenetét, csak azt, hogy a fejen történik valami, ott dolgozik az az ember, aki az ülő figurák mellett áll.
No, menjünk
igen,
tovább.
És ez a két jelenet, két sáv, hogyha megnézzük, ez tulajdonképpen egy sáv, mert hogy ott van ez a szikomorfa,
igen,
a második borbé mögött, ez összeköti a két sávot. Ez is egy szokatlan dolog, hogy egy fával kössünk össze két különböző sávot, szóval ez sem teljesen mindennapi. Úgyhogy ez is egyfajta újítása ennek a mesternek, aki pontosan ezek miatt, az újítások miatt, Krisztina Zéber szerint már előre mutatóan nem második Amenhotep, hanem a fia negyedik Tutmozisz korában alkothatott, aki után ugye jön harmadik Amenhotep, majd az Amarnakor. Tehát ő az Amarnakor előszerét érzi benne.
Igen, mondom, lehet, hogy az illetőt úgy hívták, hogy kis szikomorfa. Tudod, a színuhe alapján.
Nem tudjuk a nevét, igen. Volt ugye másik festő, például a Völgy ünnepet, annak az egyik részét egy másik festő festette, és volt egy harmadik festő, aki viszont a Hosszanti folyosónak a falait festette. Na, ott van egy olyan ló, ami annyira eltorzítva jelenik meg, de azért fölismerhető, hogy ló. Na hát ő volt a harmadik festő, aki a legügyethetlenebb volt a csoportban. Az első festőt, tehát nem ennek a festőjét, hanem az elsőt, aki a másik például a Völgyünnep jeleneténél dolgozott, meg az Álajtót ő festette, hogy ő viszont teljesen klasszikus, hagyományos, magas színvonalon, akadémikusi, kézzel begyakorlott, rutinszerűen dolgozott. És az viszont teljesen, tökéletesen illik második Amenhotep korába.
Nem lehet, hogy a paci festő életében nem látott pacit, csak elmesélték neki, hogy hogy néz ki. Ugyanis, ha jól tudom, Egyiptomban azért nem volt olyan nagyon sok ló.
Azért ez nem egészen így van. Mert ebben az időben, tehát második Amenhotep fáraó korában már volt ló. Már jól ismerték a lovat, és az az ember, aki Tébában élt, az nem tudott nem látni lovat, hiszen ott annyi katonaság volt, meg a fáraónak ott volt a székhelye, tehát ott sokat közlekedtek lóval is. Mármint nem lovagoltak, hanem kocsin, kocsi húzta lovakkal, amit ábrázolt. Na most az más kérdés, hogy persze ennek nem volt még meg olyan jól kialakult sémája. Tehát egy ügyetlenebb mester még nem tudta begyakorolni annyira a dolgokat. Itt nem volt lehetősége, hogy megszerkessze, a háló nem volt ott, ami segített volna lemásolni. Tehát itt neki egyből föl kellett vázolni oda valami olyant, ami egy ló.
Nem, mert tudom, hogy a későbbi korszak képein nagyon szép kecses lovak látszanak.
Ekkoriban is voltak nagyon kecses lovak, csak nem ettől a mestertől.
Hát, az biztos. Mestere válogatja.
Viszont én hoztam magammal itt a hieroglif szótárból egy oldalt, kimásoltam a fodrászokkal kapcsolatban, illetőleg azokkal a személyekkel kapcsolatban, akik a frizurával valamilyen módon kapcsolatban álltak, és itt szerepel több fodrász név, meg borbé név is.
Hát éppen ezt akartam mondani, hogy talán maradjunk annyiban, hogy ha ezekre a képekre nézünk, ezek borbélyok. A fodrászok azok, akik kicsinosítgatták az urak frizuráit. Szegény ember nem nagyon jutott el fodrászhoz, ők inkább a borbélyhoz jártak, vagy saját maguknak vagdosták, meg minden egyéb, de a fodrász az már egy magasabb szintet képvisel. Aztán utána vannak a paróka készítők és társaik.
Tehát az, akik itt dolgoztak, őket hakunak nevezték, ők a borbélyok voltak, akik a borotválás műveletét is végezték, és éppen ezért a szónak a végén egy borotvával jelölték meg magát a szót, ez volt a magyarázó jele, a determinatívuma, és minden valószínűség szerint ez a bizonyos penge, amivel a hajat vágták, ebből is következik, hogy a borotva penge lehetett. Tehát ők végezték ezt a munkát, és róluk tudjuk, hogy már az ókori Egyiptomban is szerették beszéddel, fecsegéssel tölteni az időt, tehát szórakoztatták is a klienseket. Ezen kívül többféle fodrász nevet is ismerünk. Vannak olyan fodrász nevek, amiket igazából nem tudunk beazonosítani, hogy mit csináltak. Van például egy olyan, amit úgy neveznek, hogy szenesz, és csak annyit tudunk, hogy valami hajjal kapcsolatos dolgot csinál az illető, hogy ez volt az ő foglalkozása, mert a haj fürt volt a determinatívum, a meghatározó jel. Volt aztán olyan...
Nem ő volt az, aki berakta a hajat esetleg, feltekerte a hajat?
Nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy valamit a hajjal kapcsolatban ő csinált, és nem a szerszámmal jelölték meg, hanem magával a hajfürttel. Mert ha ott egy szerszám szerepel, akkor esetleg egy lépéssel tovább tudunk lépni, de sajnos nem ez történik. Van aztán egy olyan, ahol a hekeret a fodrásznő, illetőleg két szóval is van, hekeri, és ugyanez a szó egy kicsit más kiejtéssel, a sekeri, a fodrász, tehát a férfiaknál ugye a kiejtés változott az idők folyamán, ez a bizonyos H, amit átírásban alul egy vonallal szoktunk jelölni, ez van itt. Tehát ő egy fodrász volt, és mivel a hekeret az ékességet jelent, ez a fodrász biztos, hogy olyan frizurát készített, ami ékesítette a viselőjét, tehát ez hajszobrásznak tekinthető, hogyha egy mai fogalmat akarunk mondani. Aztán van olyan, hogy neset a nőnemi formája, hajdeterminatívum van, tehát ő is a hajat készítő. De hogy milyen hajat készít, hogyan készíti, azt nem tudjuk. Van az iretseni frizura készítő, megint minden valószínűség szerint valamilyen különlegesebb dolgot készített, és van, aki kifejezetten a paróka készítő, a járti. Tehát ez egy külön foglalkozás volt a parókának a készítője, nem tartozott a fodrász munkái közé.
De milyen helyet foglalt el a fodrász társadalomban?
Mint a cselédek.
Egyáltalán honnan szerezték a hajat? Parókákra gondolok.
Elég sok paróka megmaradt különböző időszakokból, mondjuk 100-nál azért kevesebbről tudunk, de mivel különböző időszakokból vannak, elég jól át lehet tekinteni, hogy hogyan változott a dolog, és úgy tűnik a fennmaradtak alapján, amiket külön dobozban raktak be a sírokba. Tehát lehetséges, hogy kifejezetten a sírok számára készítették, de azért nagyon könnyen elképzelhető, hogy az életükben is ugyanazokat a parókákat hordták, emberi hajból voltak. Van persze olyan is, ami nem emberi haj volt. A Szépművészeti Múzeumban egy hajfonatot őriz az egyiptomi gyűjtemény, ami sázsból készült. Tehát volt ilyen is, és a római korból tudjuk, hogy a datójának a szálait is belerakták, azzal is dusították.
Igen, meg volt a szizál, meg ilyen hasonló.
Tehát a római korban dusították, már pótolták, a korábbiaknál úgy tűnik, hogy valódi rendes hajból készültek ezek a parókák.
Az az érzésem, hogy szépen lassan ki fognak ebrudalni bennünket innen a kedvenc helyünkről, mert az idő rettenetesen múlik, úgyhogy legközelebb 4 hét múlva...
Hát jövő héten is lesz.
De nem ez a téma.
Ja, ott, mert 4 hét múlva lesz.
4 hét múlva talán egy kicsit visszatérhetünk, mert engem rettenetesen érdekelnek a parókák.
És Dire-Bakriban találtak egy paróka műhelyt is, ahol készítették őket. Úgyhogy akkor ezzel búcsúzunk, és jövő pénteken ismét jelentkezünk egy másik fajta Fáraokföldjén műsorral.
Hát akkor mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk, a viszontlátásra.
Viszonthallásra!
Kontaktrádió. A Fáraokföldjén.
Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.